Honnan tudom én, hogy ő nem tért meg? De ha nem tért meg, akkor bajban van. És pont azért, mert ő Gandhi, van nagy bajban. Tehát úgy értem, ő egy vezető volt, egy ember, aki az élet dolgain gondolkozott, aki azt mondta, hogy én rám hallgassatok, én mutatok nektek egy utat. Ha ez az ember nem gondolta át teljes őszintességgel, a felelősségének teljes tudatában azt, hogy hova vezeti azt a rengeteg embert, akkor méltó mind arra, amit ez a következetesség vagy következetlenség következményként hoz. Nem, ez jogos? Tehát Gandhi nem egy elmebeteg volt, legalább volt annyi agya, mint nekünk, és hogyha ezzel az aggyal ő visszabírta utasítani az evangéliumot, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy minden jó tette, ami a mi etikai és erkölcsi érzékünk szerint jó volt, és most ne botránkozz meg, vagy igen, és aztán beszéljünk róla, gonosz volt. Gonosz. Megmondom miért. Mert amikor itt van egy ember, aki halálosan beteg, tudod, és minden ember halálosan beteg. Nem tudom, van-e köztünk valaki, aki nem fog meghalni. Nem, akkor halálosan betegek vagyunk. Ez a helyzet. És azt mondom neked, hogy figyelj, tudom, hogy mi a gyógyszer a halálos betegségedre, de helyett itt van egy kényelmes fotel, ülj le ide, hozok neked egy gyümölcslét, szeretnél tévézni, tévézzünk, és elkényeztetlek, annyi jót teszek veled, és szépen végignézem, hogy meghalsz. Utána azt mondom, hogy következőt. Akkor ez most jó tett volt, vagy rossz tett volt? És tudom, hogy ez most sarkítottnak tűnik, de ha az élet tényleg nem csak arról a 60 évről szól, amit eltöltünk, vagy 70, vagy 80, vagy 90 év, ha tényleg van élet a halál után, és azt az életet ez a döntésünk határozza meg legalapvetőbb módon, akkor az ember, aki ezt a döntést visszatartja a másiktól, az ember gonosz. És lehet, hogy nincsenek szarvai, és nem vasvillával szurkál minket, és sok jót tesz, de a gonosznak abban az értelmében, hogy istentelen, és ezzel a végső értelmét tekintve árt, teljesen stimmel az ítélet. És hadd mutassam be nektek Váradi Attilát és a feleségét. Isten hozott titeket, nagyon örülünk nektek. Szerezzetek már nekik egy céget. Tudom, hogy azt mondták, hogy nem, de ez még hosszú lesz. Láttatok kint még székeket? Úgyhogy tudom, hogy ez ilyen, tehát én amikor ezt kezdtem így megérteni, hát akkora volt a feszültség bennem, hogy el se tudom mondani. Mennyi ember van, aki nagy lelkesedéssel, aki őszinte szenvedéllyel hirdet valamit, amiben hisz, és ami jó, ami jót akar, ami... És akkor ez nem ér semmit. És azt kell, hogy mondjam, hogy az örökkévalóság szempontjából nem ér semmit. Igen, kérlek. Igen. Igen, abszolút. Tehát le. Figyelj, de az alapgondolat ez, és azt hiszem, hogy a kételj és az a feszültség, ami bennünk felébred, ez így jogos. És ez így hangzik. Azt hiszem, a kiáltás így hangzik. Igazságos Isten. Tehát tényleg igazságos ő, tényleg irgalmas. Tehát nem az van, hogy őt most csak eljátsza, hogy irgalmas, és közben egy ilyen nagy, ilyen bárdal így vágja le az embereket, és még élvezi is, tudod, pokolra küldi őket. Kegyelmes a mi Istenünk? Tehát tényleg kegyelmes? Úgy értem, irgalmas azt jelenti, hogy nem adja meg nekünk azt a rosszat, ami a tetteink alapján járna nekünk, irgalmas, nem kapod meg a büntetést, ami járna neked, elengedem, kegyelmes, adok ajándékot, amit nem érdemeltél meg, adok pluszban, tényleg ilyen? És a válasz az, hogy tényleg ilyen. És Isten igazságosságát és kegyelmességét semmi más nem mutatja jobban, mint amiről Gyuri beszélt, hogy, és ezt néha nem látjuk, és mi a modern világban a magunk igazságérzetével már összemaszatoltuk ezt az egészet. Tudod, hogy mi az igazság? Szerintem az én igazságom. Tudod, amit én helyesnek tartok, az helyes. És pont. És nincs, senki előtt nem hajtok fejet. Nekem nem hajtok fejet az állam előtt, nem hajtok fejet a hatalom előtt, nem hajtok fejet előtted. Így él az ember. De közben az igazság eredetileg egy nagyon kemény és egy nagyon kegyetlen dolog. Az igazság azt mondja, hogy itt a határ, ha átléped, halálfia vagy, ha ezen az oldalon maradsz, akkor rendben van. És ha Isten igazságát vesszük tisztán, akkor a természeténél fogva az igazság meg kell, hogy kövezze azt az embert, aki szombaton fát gyűjt. Nonsense, ugye? Tehát mondja, szombaton nem dolgozhatsz. De kis bácsika ment, és hát fázott, és gyűjtött szombaton egy kis fát, elkapták, Mózes elé vitték, Mózes megkérdezte Istent, és Isten azt mondta, kövezzétek meg. Az igazság nem játék. Az igazság egy olyan kategória, ami azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál. És ahol az indok az az, hogy a szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak, a bűn pedig az, ami rosszat tesz. Ha én szeretem a gyerekemet, akkor gyűlölök mindent, ami rosszat tesz neki. Mégpedig megalkuvás nélkül, teljesen. Ha valami egy kicsit árt a gyerekemnek, azt én teljesen gyűlölöm. Akkor az kész, bűn zsoldja a halál. Mi pedig bűnben élünk. Úgy értem, mi halál fiai vagyunk, a születésünk pillanatától fogva, minden tettünk, minden jóságunk, mindennel együtt. Nem tudom, érted-e? Tehát ez kiment a képből. Tehát ez a gondol... Tehát Gandhi minden jó tettével egy olyan bűnös, olyan, mintha Adolf Hitler nyalókákat osztogatna kisgyerekeknek, és mindenki azt mondaná, hogy milyen jó ember, milyen jó ember. De közben... Most kicsit túlzás, azért, mert a te értékítéletedben csak az a bűn, amikor valaki 6 millió zsidót elgázosít. De az igazság szerint az a bűn, ami nem szeretet. Úgyhogy az elgázosítani 6 millió zsidót, és az önzően élni, az ugyanaz a kategória, csak az egyik jobban kifejlődött. De az alaphozzáállás, ami a szívemben van, én is el tudnám gázosítani őket. Most félre ne értsd, nem... De az, aki én vagyok, képes erre. A megfelelő helyzetben, a megfelelő történelemben, a megfelelő nyomás alatt, a megfelelő körülményekben én is lehetnék Adolf Hitler. Nem tudom, Gandhi lehetne Adolf Hitler. A bűn kategória egy olyan torzulás az emberben, amivel mi már ilyen szentiment, olyan kis aranyos, bűnös, de hát nem olyan nagy gond az. Na most ezután... jön az, hogy Jézus Krisztus mindent kifizetett. Tehát Adolf Hitler, ha azt mondja, hogy megtérek, Gandhi, aki ugyanaz a kategória, megtérek, én ugyanaz a megtérek, kész, el van engedve, és egy szót se róla. Szabad vagy, szeretlek, gyere be. Lehet ennél egyszerűbbre tenni? Lehet ennél egyszerűbbre csinálni? Nem lehet ennél egyszerűbbre. Na most, és ezután még jön az is, hogy én, Isten, hajtok 1500-zal, hogy mindenkihez eljusson a hír. És itt a lényeg, itt van Isten igazsága, két mondatot adj még nekem. Isten garantálja, hogy mindenkihez eljusson az a hír, az az üzenet, amit felismerhet, és ami alapján hozhat egy felelős döntést. Úgyhogy a válasz a kérdésre az, hogy senki nem lesz a pokolban, csak olyan emberek, akik a felelősségük tudatában visszautasították azt az üzenetet, ami jött feléjük. Tehát megértették, felfogták, és nemet mondtak rá. Csak ilyen emberek lesznek a pokolban. Oké, ha ennél Isten többet akar tenni, akkor csak úgy tud többet tenni, hogy elveszi az ember szabad akaratát. Helyette dönt. És ezt az egyet nem teszi meg, ebben igazad van. Tehát emberek a maguk döntése miatt lesznek elválasztva örökre Istentől. És az a kérdés, hogy figyelj, de hogyha többet győzködted volna, akkor igent mondott volna. És erre Isten azt mondja, hogy mindent megtettem, ami lehetséges. Tehát, hogyha egy ember sose térne meg, akkor Isten szól neki 3-4-szer, csak hogy meglegyen a rekord a későbbi tárgyaláshoz, és aztán hagyja élni, legalább az a pár éve rendben legyen, amit itt tölt a Földön. De ha valaki 1500 csapás után az 1501-re megtérne, akkor Isten 1500-szor lecsap rá, és 1501 egyszer is, hogy megtérjen. Ha valaki arra tér meg, hogy a tenyerén hordozgatja, és elkényezteti, akkor Isten a tenyerén fogja hordozgatni, és el fogja kényeztetni. Hiszem, hogy Isten mindent megtesz, addig a határig, amíg nem kell átlépni az emberi szabad akarat határát. És tudod, mert jogos a kérdésed, tehát egyszerűen jogos, tényleg igazságos Isten? És ha nem az, akkor az ördögnek van igaza. Mert ez volt az ő vágya. Az ördög ezt mondta, hogy figyelj, Isten, te azért ülsz a trónon, mert te vagy a legerősebb. Ha nekem akkora muszkliaim lennének, mint neked, akkor én is uralkodhatnék. De ez az egyetlen alapod arra, hogy uralkodj, hogy te vagy a legerősebb. Egy önkényúr vagy. Nem vagy igazságos, nem vagy szerető, mindent jobban csinálnék, mint te. Csak te vagy a legerősebb. És Isten erre azt mondta, hogy nem. Igaz, hogy én vagyok a legerősebb, de rendben. Visszalépek ebből a világból, nem élek a hatalmammal. Csak a jellememmel. Csak az információval. És látni fogod, hogy nekem van igazam. És mi, akik hiszünk, nem azért hiszünk, mert rettegünk Isten lesújtó kezétől, igaz? Hanem azért, mert láttuk azt a szeretetet, azt az irgalmat, azt a kegyelmet, amivel fordul felénk. Ugye? Van más oka annak, hogy hiszel? Vagy hogy közösségben vagy Istennel? Tehát ugye, megtértem, jó, nem akarok a pokolra menni, de aztán hagyja engem békén. Ugye így is lehetne, de így élünk. Tudod, hogy akkor halljak Istenről legközelebb, amikor muszáj? Nem, mert megismertük, és azt mondjuk, hogy látjuk a jellemedet, és a jellemed gyönyörű, hibátlan, jó, rendes, igaz vagy, rendben van. És a szabadba vágtam, ne haragudj. Talán a képlet azért csúszik, mert azt hiszük, hogy mi tudjuk, hogy ki tért meg, és ki nem. Mi tudjuk. Hát rád nézek, és tudom, hogy te megtértél. Rád nézek, és rólad meg tudom, hogy nem. Adolf Hitler az a pokolban van.
Nem,
hálás vagyok itt, szóval nem lennél. Nem. Tudod, miért unalmasak voltak az üzletemben találkozók az elmúlt hetekben? De nem, kérlek. De csak ezt őszintén mondom. Tehát, hogy lehet, hogy sokkal többen lesznek a mennyben, mint gondolnánk. Mert Isten olyan utolsó esélyeket adott, amikről fogalmunk nincs. Tudod, már úton a halál, tudod, már látom az alagutat, és egy angyal megjelenik, és azt mondja, hogy emlékszel az evangéliumra? Fogadd el! Tudod? Jó! Tudod, és de nem tanítjuk ezt. Miért? Mert a Biblia nem bátorít minket erre. Azt mondja, hogy ma van az üdvösség napja. És nem tudod, hogy lesz-e még egy lehetőség. Úgyhogy ha ma kinyílik az ajtó, menj be rajta. Ezt mondjuk. És gonoszság lenne mást mondani. De ugyanakkor, ha látom Isten, tudod, jóságát, hát én el tudom képzelni, hogy olyan megveszekedett emberek is ott lesznek, akikről nem is gondoltam volna. Figyelj, oké. Tudod, ez aranyos. Tudod, Sinyos Sanyi vagyok, és te ki vagy? Adolf vagyok. Csak leborotváltatom a bajszomat. Ez is egy zseniális kérdés. Megint egy... Erről beszélni kell, ez nagyon jó. Adieu, Mózes 3. És megint a kép, amiért ez torz, tehát ugye a gondolat ez, hogy végülis amit mondtál, ez ezt jelenti, és ezt most nem neked mondom, mindannyiunk fejében ez van, nem akarok Adolf Hitlerrel egy Magyarországban lenni. De amiért nem, az az, hogy azt gondolom, hogy a bűn kérdés valahogy így néz ki. Itt van a nulla pont az asztal szintjén, ez a semlegesség. Vagy mondjuk, oké, itt van a semleges szint, a nem is szeret, de nem is bűnös. Ilyen egyébként nincs ez a kizárt közép, ugye? Tehát vagy bűnös, vagy nem. Tehát, hogy nincs közép. De a lényeg az az, hogy itt vannak a nagyon szent emberek, igaz? Közepesen szent, kevésbé szent emberek, itt vannak a kicsit bűnös emberek, ez vagyok én, nagyon bűnös, borzasztóan bűnös emberek. És a dolog valahogy így néz ki, hogy a különbség akkor az első kép az az, hogy nincs a szentségnek és a bűnösségnek fokozata. Az ítélet szempontjából csak két állása van a kapcsolódnak. Szent vagy bűnös? Úgy értem, és mi, akik szentek vagyunk, olyan bűnösök vagyunk, akiket Krisztus megváltott, azaz szentek vagyunk. Tehát vagy igen, vagy nem. Most, hogyha ez az egyetlen mérőszám, akkor Adolf Hitler is csak ebbe a kategóriába tartozik. És hogyha igen, akkor épp annyira igen, mint én, és ha nem, akkor épp annyira nem, mint amennyire én nem volnék. Ugye? Most ez csak így egyszerű. De a másik. Ugye? Tehát Isten itt van, a jó keresztény itt van, és Adolf Hitler meg itt van. Ugye? Így képzeljük. És olyan nagy a különbség köztem és Adolf Hitler között, hogy meg kell, hogy vessük őt. Isten is köztem nem olyan nagy a különbség. Úgyhogy én sinem vagyok. Ugye? És a helyzet úgy néz ki, hogy Isten itt van, a Sanyi itt van, és Adolf Hitler egy 10 milliméterrel van esetleg alatta. Nem tudom, érted-e? Tehát engem megtisztítani nem sokkal kisebb munka, mint Adolf Hitlert. És itt a tévedésünk. Látod? Tehát, hogyha Isten engem meg tud tisztítani, azaz rólam leszedi a bűnömet, és a tenger fenekére veti, és soha többet nem emlékszik meg róla. Ha engem elkezd szeretni, és a szeretetével egy új embert csinál belőlem, akkor ugyanezt meg tudja csinálni Adolf Hitlerrel is. Az az Adolf Hitler, aki a mennyben lesz, az ártatlan, önmagában lévő lény lesz, aki volt, amikor megfogant. És ők akkor se volt ártatlan. Tehát az öröklött bűne akkor is megvolt, azt is levesszük róla. Nem tudom, érted-e? Képzeld el azt az embert a bűne nélkül. Egy aranyos szobafestőként, aki tudod, keményen dolgozik a családjáért, és templomba jár, és önfeláldozó, és megvannak a gondjai, a bűnei, de harcol ellenük, és egy őszinte, aranyos ember. És az lesz a mennyben, az az ember. És tudod mit? Én a bűnömmel ugyanolyan idézőbelével undorító lennék, mint Adolf Hitler. De én is a bűneim nélkül leszek ott. Tehát én is a tiszta, megváltott énemmel leszek ott. Igen? Jó. A felvétel kedvéért csak összefoglalom, hogy sokszor a vallásos embernél ez a megtérés, meg ez a megbánás, ez csak egy takarózás, és jogosítványként használom arra, hogy megcsináljam a kis titlieimet, és hogy beszéltél egy karmáról, ami arról szól, hogy a tetteim visszahatnak rám, és vannak következményei. És teljesen egyetértek, abszolút módon, és erről akkor egy picit hadd beszéljek. Itt két dolog van. Az egyik a helyzetünk, és ezzel kapcsolatban a helyzeti igazság, ami egy jogállapotot jelent. Mondok néhány egyszerű példát. Amikor egy gyerek megszületik, akkor ő a születésénél fogva a jogállapotát tekintve gyermeke, fia, illetve lánya az apjának és az anyjának, igaz? Ez a helyzete. Ez a helyzet független attól, hogy a gyermek mit követ el, ugye? Tehát ha tolvaj a gyermek, akkor is a gyermeke lesz. Tehát ha bár elkövetett egy vétket. Ugyanígy a római törvény, a római jog szerint létezett az örökbefogadás törvénye, sőt a felnőtt örökbefogadás törvénye, ami a római nemeseknek egy gyakran gyakorlott szokása volt, ha valamilyen nagy hálával, nagy méltósággal akartak kitüntetni valakit, akkor örökbefogadták felnőttként. Az egyik férfi örökbefogadta a másikat, ami azt jelentette, hogy ennek a szerződésnek az aláírásával az illető teljes jogú örökösévé, tulajdonosává és birtokosává vált annak a vagyonnak és nemesi rangnak. Ami azt jelenti, hogy a helyzetét tekintve ebbe a pozícióba került. Most ugyanígy Isten, amikor minket megvált, akkor két dologgal bánik. Bánik egyszer a helyzetünkkel, a jogi pozíciónkkal, és aztán bánik velünk az emberekkel, a jellemünkkel, a döntéseinkkel, a bűneinkkel, azzal, amit csinálunk. És nagyon fontos érteni, hogy a Biblia tanítása szerint a kettő külön válik egymástól. Egyik alapja a másiknak. Mégpedig ebben a sorrendben. Isten helyzetileg megigazít minket, ami azt jelenti, hogy kifizeti az adósságunkat, azaz az összes bűnt, amit elkövettünk az életünkben, múlt, jelen és jövő, sőt a lehetséges bűnöket is, amiket elkövethettünk volna, ugye, mert ha nem, mondjuk nem ismerem Istent, akkor egy olyan életet éltem volna, amiben még több bűnt elkövettem volna. Úgyhogy valahol az a felelősség is ott van rajtam, bizonyos értelemben. Isten ezt is kifizeti, tehát teljes, elégséges és méltó fizetséget ad, amivel az igazság ki van elégítve. És ez a fizetség a názáreti Jézus Krisztus megváltó halála. Aki a Biblia tanítása szerint nem egy proféta volt, hanem Isten maga. Tehát Isten inkarnációja, testet öltése, aki a végtelen tökéletességével képes volt egy végtelen fizetséget tenni, és ezzel kielégíteni az igazságot. Ugye? Adósság, fizes. Bűn, büntetés. És Isten azt mondja, hogy bűn, és a büntetés érjen engem, és ha én kifizettem, akkor más már nem fizethet. Ez egy jogi alap, a kettős büntetés, a kettős fizetség egy meg nem engedhető eljárás. Ha neked van egy adósságod, és valaki kifizeti helyetted, akkor behajthatják rajtad azt az adósságot még egyszer? Nem, ugye? Behajthatják? Jogosan behajthatják? Nem hajthatják be, így van. Úgyhogy a helyzet az az, hogy Adolf Hitler bűnei, a vallásossága mögé bújó, de képmutató, de megtért ember bűnei ugyanannyira ki vannak fizetve helyzetileg. Tehát ez az alap. És erre kerül rá aztán az, hogy Isten igenis bánik a tetteinkkel. De, és ez nagyon fontos, a helyzeti igazságunk nem változik meg. Tehát a Biblia azt írja, hogy ha valaki elfogadta Jézus Krisztust, mint a megváltóját, és mint ilyen Isten örökbefogadott fia és lánya lett, akkor ez az örökbefogadás végleges, épp annyira végleges, mint a születés alapján való. És a törvényben nincs a kitagadás törvénye. Tehát nincs ilyen. Ha valaki a fiam, akkor a fiam örökre. És lehet, hogy egy nyomorult bűnös, tudod, és börtönbe, és én is azt kívánom neki, hogy börtönben üljön élete végéig, de akkor is a fiam, és ha én meghalok, örökölni fogja a vagyonomat. A fiam marad örökre, a lányom marad örökre. És ez adja a biztonságunkat. Tehát mi keresztények kell, hogy higgyünk abban, hogy örök biztonságunk van. Tehát el vagyunk fogadva. És megmondom, miért nagyon fontos ez. Két szinten fontos. Vagy így van, vagy nincs így. Ugye? És ennek utána kell, hogy járjak. Tehát ha nem vagyok benne biztos, hogy így van, akkor utána kell, hogy járjak, mert meg fogja változtatni az egész élethez, és nagyon fontos, az Istenhez való viszonyomat. Ha Isten nem helyezett engem örök biztonságba, akkor pedáloznom kell előtte. Csúnyán mondom én ezt, de akkor ezt a kérdést kell feltennem magamnak. Milyen és hány hibát követhetek el úgy, hogy még nem estem ki a pixisből? Mikor van az, hogy már feladhatom? Azt mondom, nem érdemes tovább erőlködnöm. Én már úgy is elszúrtam. Kezdem előről. A karma azt hiszem ezt tanítja, ugye, hogy majd előről kezdem. Ennyi. Nem kell tovább igyekeznem. Vagy most félelemben élek, és nagyon igyekszem. Tudod, nem élek önfelett szabadságban, hanem igyekvésben élek, mert tudom, hogy Isten figyel engem a nagy nagyítójával, és nézi, hogy eléggé igyekszem-e.
És a felelősség az, hogy megcsinálom ezt a dolgot, vagy nem.
És ez jogos.
Az emberek hazudnak egymásnak a személyre.
Simán.
És én még mindig azt mondom, hogy egyetlen egy ember előtt kell, hogy tiszta legyél. Van, tehát, hogy ott el tudsz-e számolni, hogy mit csináltál, vagy mit nem. Lehet, hogy nekem hazudsz az arcomba, de ott ön is
tudom. Így van.
Nem
tudom. Így van.
Tehát, hogy nekem hazudhatsz, amit akarsz, ez már te karmád lesz.
Igen.
Ez a rendezáson múlik szerintem, hogy elfogadod-e azt, hogy ott kell
Teljesen egyetértek. Itt a különbség csak az, hogy vajon Isten egy ponton eláll-e a pártomról, mint egy olyan apa, aki azt mondja, hogy ki vagy tagadva. Kész. Soha többet nem lát. És ez a lényeg. Tudnom kell, hogy ő mindig szeretettel fog fordulni felém, de nagyon komolyan bánik az én lázadásommal, ha lehet így mondani, az én dafke tudott bűnömmel. És hadd mutassam meg erre a bibliai alapot. És ez Zsidó 12-ben van. És a nevelés, illetve az isteni fenyítésnek a tana. És ez pont olyan, mint ahogy egy apa fel akarja nevelni a gyerekét. Ahogy egy báty azt akarja, hogy a kisöccse egy igazi ember legyen. Ahogy két vállalkozó, aki együtt csinál valamit, tudod, az egyik azt akarja, hogy a másik is ugyanolyan rátermet lehessen, mint tudod, és egymásnak segítenek. Ez egy a fenyítés szónak a szinonimája a nevelés szó, és mert ezt fog itt hangozni. Azt mondja, mert a bűn ellen való harcban, Zsidó 12.4, még nem álltatok ellen egészen a vérig, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. És itt jön a lényeg, azt mondja, a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig. És ez, amit te mondasz, hogy figyelj, te szedd össze magad bizonyos értelemben. Tudod, mi a jó és mi a rossz? Miért teszed direkt a rosszat? Állj ellen! Hozd meg a döntéseidet! Légy egy felelős ember! Így van! És Isten ezt mondja, abszolút! Légy felelős ember! És a döntéseidnek a igenis van következménye. És két szinten van következménye. Az egyik a vetés-aratás. Ugye, amit vetek, azt aratom. Hogyha a testnek vetek, a testből aratok halált. Ha a szellemnek vetek, a szellemből aratok örök életet. De ugyanígy a gazdasági szinten. Ha hülyeséget csinálok az üzletemben, tönkre megyek. Ha fejjel megyek a falnak, púp nő a fejemre. Ha önzően élek, az emberek elhagynak. Hogyha ha naponta 10 doboz cigit szívok el, akkor lehet, hogy az egészségem károsodik. Vetés-aratás törvénye. Ha megölök valakit, börtönbe kerülök. Isten lehet, hogy azt mondja, hogy megbocsájtok, ha megvallod, de aratod a következményét. Tehát nagyon ritka az, hogy Isten úgy közbeavatkozna, ha bár ezt is megteszi néha. Tehát, hogyha valakinek a hozzáállása annyira rendbe jön, akkor még lehet, hogy attól is megkíméri, hogy ilyen módon learassa a következményeit. De alapvetően azt mondja, hogy ha ölsz, börtönbe kerülsz. És van egy második szint is, én közbeavatkozok. Tudod, lehet, hogy te itt eljátszol a stiklieiddel, bárkit át tudsz verni, de engem nem. És tudod, ha elkezdesz játszani a stiklieiddel, én jövök, és megnevellek téged, megfenyítlek, mint apa a gyermekét. És igenis azt várom tőled, hogy egyetérts velem. Hogy azt mondd, ami igaz, az igaz, ami nem igaz, az nem igaz, ami helyes, az helyes. Ne görbítsd el azt, amit én egyenesnek mondtam, és ne próbáld meg kiegyenesíteni azt, amit én görbének mondtam. Egy igazság van, ezt mondja Isten, és a helyzet az az, hogy az nem a tiéd, hanem az enyém. És ha egyet akarsz érteni velem, ami hasznos, akkor neked kell egy új felismerésre jutnod. És én erre tanítani foglak, én erre nevelni foglak. És amíg kicsi vagy, és gyerek, és egy meg egy mennyi, öt! Nem, Sanyika, az kettő. Gyere, játszunk egy kicsit. Aztán picit nagyobb vagyok már. Mennyi? Mennyi egy meg egy? Öt! Sanyika, tudod, hogy ez nem öt? Mondd szépen, mennyi egy meg egy? Nem mondom. Na jó, gyere játszani. Tudod, de aztán, amikor már 18 éves vagyok, és a király mellett állok, mint elvileg az örököse, és a király megkérdezi, Sanyika, nem, Sándor herceg, mennyi egy meg egy? Öt. Te bolond vagy. Erre már ez a válasz jön. Tudod, hey, kivel szórakozol? Tehát nyilván Isten végtelenül türelmes, de nevel. És ezt mondja, hogy azt mondja, szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja? Úgyhogy az, Miközben Isten azt mondja, hogy örökre a fiam vagy, örökre biztonságban vagy, azt is mondja, hogy föl foglak nevelni, és olyan embert faragok belőled, akin az én felelősségtudatom, az én szeretetem, az én hűségem, az én jellemem tükröződik vissza. Igenis, olyan leszel, mint én, és Isten nagyon kemény tud lenni. Tehát az isteni fenyítésnek több szintje van. Ahogy a Bibliát nézzük, az első a közösség elveszítése. Ugye? Olyan nagy öröm van abban, amikor úgy éljük az életünket, hogy érezzük Isten jelenlétét. Amikor elkezdek a saját fejem után menni, ez az első, amit elveszítek. Isten azt mondja, hogy Sanyika, hová mész? Sanyika nem is figyel, csak megy tovább. Isten már rég megállt, és azt mondja, hogy figyelj, jó lenne, ha visszajönnél, és Sanyika azt érzi, hogy egyedül van. És a közösség elmúlt. És ez az isteni fenyítésnek az egyik módja. Azt mondja, hogy figyelj, a hülyességben nem megyek utánad. De ott vagyok mögötted, ahogy megfordulsz, megint együtt vagyunk, de meg kéne, hogy fordulj. Aztán a második az érzelmi fenyítés, ami arról szól, hogy megengedi, hogy elveszítsem az örömömet, elveszítsem a békességemet, veszítem el elsőnek. A békesség így elmegy, Isten jelenléte nincs ott. Sőt, negatív érzéseim lesznek, frusztráció, aggodalom, félelem, nyomás, üzöttség. Egy érzelmi fenyítés alá kerülök. Aztán a következő szint, hogy a körülményeim elkezdenek megváltozni. Az üzlet már nem megy magától, állati sokat kell benne dolgozni, és akkor sem megy olyan jól. Egyszer csak megjelennek olyan követelések, amikre nem is számítottam, az a nyereség, ami volt, elment. A kapcsolataimban egyszer csak feszültség van, valahogy úgy veszem észre, hogy mindenkivel összeveszek, mindenki hülye lett körülöttem. Aztán, tehát egyszerűen kényelmetlenné válik az élet. Aztán a következő csapások, konkrét, hirtelen automat összetöröm, és tudom, hogy nem csak egy baleset volt, hanem tudod, valami történik. Esetleg beteg lehetek, és lehet a vége az, hogy egy hívő keresztény, aki makacsul ellene megy Isten akaratának, aki sose vállalja a felelősségét, aki csak éli önzően az életét, csinálja a kis dolgait, hamarabb befejezi a földi pályafutását, mint eredetileg kellett volna. Tehát létezik, a Korintusiakhoz írt levél írja, hogy létezik az, hogy valaki hamarabb meghal, mint kellene. Tehát Isten azt mondja, hogy figyelj, annyi hülyeséget csináltál, eltapsoltad az összes kincsedet, és ha még hagylak, eltapsolod a maradékot is, úgyhogy gyerünk, fejezzük ezt be. Igen, gyere haza. Na most egy másik kérdés, amit így felfedezni vélek a kérdésedben, az a halál utáni élet kérdése, ugye? És nem tudom, hogy, és most csak kérdezem, ugye a karma kifejezés többnyire a reinkarnáció gondolatával, illetve képével kapcsolódik össze, ahol ugye az elmélet az, hogy az ember azokat a bűnöket, azokat a hibákat, amiket az életében nem tanult meg, amihez nem tudott felnőni, azt meg kell, hogy tapasztalja, egy másik életben. Tehát mondjuk azt, hogy ha én rossz vagyok Gyurival itt, és egész életemben úgy éltem, hogy ez így rendben volt, akkor a következő meccsben majd helyet cserélünk, és kicsit egyszerűsítek, és akkor ilyen módon megtanulom, és egyre világosabb leszek, egyre tisztább, és egy ilyen körön keresztül a végén eljutok a teljes megvilágosodásba. Most ennek az elvi oldala, tehát a tartalmi része igaz. Tehát hiszem, hogy Isten megcsinálja velünk azt, hogy ha én mondjuk önző vagyok a feleségemmel, akkor ugyanezt az önzést visszakapom úgy, hogy nekem fájjon, és akkor észre fogom venni, hogy milyen csúnya dolog volt. Tehát azt gondolom, hogy Isten rajta van azon, hogy visszakapjam azt, amit én adtam másoknak. Miért? Mert a makacs elme, az önző elme többnyire csak akkor tanul, amikor a saját bőrén tapasztalja meg. Viszont, és ez nagyon fontos, és tudom, lehet, hogy ez talán most egy kicsit ilyen nehéz gondolat lesz, a Biblia nem ad semmilyen alapot arra, hogy abban reménykedjünk, hogy lesz egy második élet. Sőt, nagyon világos és tiszta tanként beszél arról, hogy egy élet van, egyszer élünk, aztán meghalunk, és rögtön utána az ítélet következik. És egy végső állapotba kerül az ember, vagy Isten jelenlétébe, vagy Istentől örökre elválasztva. És ez viszont nem a jó tetteinken múlik, hanem azon, hogy hogyan viszonyultunk a megváltóhoz. És egy verset hadd olvassak erről. Egyébként ez nem egy olyan tan, ami tudod, a Bibliának egy oldalán van, a két betűvel, hanem az egész Bibliát átszövi. Tehát az egészet, ahhoz, hogy ezt ne higgyük, ki kell dobni az egészet. És ez nagyon nehéz. Úgyhogy a verset hadd olvassam. A vers Zsidó 9, 25-től olvasom, mert itt Jézus Krisztus áldozatáról beszél. Szóval nem azért jelent meg, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap bemegy évenként a szentélybe más vérével, mert akkor sokszor kellett volna szenvedni a világ kezdete óta, ugye? Az Ószövetségben Isten elrendelte, hogy a templomban papok szolgáljanak, és minden évben bemutassanak állatáldozatot a nép bűnéért. És ez igazából egy előkép volt. Tanította az emberiséget arra, hogy egyszer lesz majd egy olyan áldozat, amely végső áldozat lesz, és tényleg kifizeti az emberiség bűnét. Úgyhogy az a gondolat, hogy helyettesítő áldozat az ószövetségi áldozati renden keresztül egy elfogadott gondolat volt már. De itt azt mondja, hogy Jézus nem sokszor áldozta föl magát, hanem csak egyszer. Mert akkor sokszor kellett volna szenvedni a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. 27. vers, és amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Tehát nagyon fontos, egyszer halunk meg. És hogyha egyszer halunk meg, akkor csak egyszer születünk. És igen, igen. Hogy elsőre megcsinálod, igen. Aha, igen, 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 igen. Értem, ez jól hangzik. Megmondom, hogy nem ez a cél, tehát elvileg. Viszont megmondom, hogy hol van itt a nagy felelősségünk. Most gondolj bele. Itt vagyunk mondjuk vezetők, kiállhatnánk 10 000 ember elé. És 10 000 ember azt fogja csinálni, amit mi mondunk nekik. És akkor azt mondanánk nekik, hogy lehet, hogy reinkarnálódunk, igyekezzetek jól élni, és talán sikerül. Ugye, mert megmondom, mi itt a csapda. Ugye az van, hogy ha többször, tehát hogyha nem sikerül elsőre bejutnom, akkor majd megcsinálom a következőben. Ez pont arra a fajta felelőtlenségre indít engem, amit az előbb te is megcéloztál. Mert azt mondom, hogy ha most nem sikerült, akkor megvonom a vállamat, és majd a következő körben. És hogyha ezzel szemben, ráadásul az az igazság, hogy ezután nincs következő kör, akkor az a bátorítás, hogy majd a következő körben az egy gonosz hazugság volt. Mert azt mondom ennek az embernek, akinek ma be kéne vennie a gyógyszert, mert különben holnapi napot nem éli meg, ne aggódj, majd holnap beveszed. Ha ma nehéz lenyelni, mert fáj a torkod, majd holnapra jobb lesz a torkod, és majd holnap lenyeled. És most tudod, és én is ezzel kezdtem, hogy melyik az igazság, mert hogyha reinkarnálódunk, akkor hangosan mondhatjuk, és akkor, mert ez az igazság, és akkor tényleg van mindenkinek egy második, harmadik, ötödik, századik esélye. De ha csak ez az egy van, akkor a halogatásra bátorító üzenet, igen, csúnyán kitol az emberekkel. Most viszont, és most megint adjuk hozzá, hogy a karma gondolkodás egy teljesítményorientáció. És gondolkodás. Tehát azt mondja, hogy javulj meg az életedben. Juss el az érettség olyan szintjére, ahol megérdemled, hogy feljuss a mennybe. Az evangéliumban nincs teljesítmény. Azt mondja, ez egy ajándék. Semmit nem várok tőled, csak hogy fogadd el. Karácsonyban ott vannak a fák, ott van a fa, nagy dobozok, és az egyiken a te neved van. Mit kell csinálnod? Oda menni, széttépni a papírt, kivenni, és boldogan örülni neki. Ez az evangélium. Semmit nem vár. Isten azt mondja, mindent elintéztem, Csak egy dolog van hátra, a te szabad akaratod, de ott nem léphetem át. Tehát nem erőltethetem rád. Hé, kölyök, itt van az ajándék. Nem kell, de itt van, nem kell. Apu, hagyjál, de el kell fogadnod. Nem. Tudod, tehát, hogy ez a játék, ez nem zajlik le. Isten azt mondja, hogy elmagyarázza, itt az ajándék, és kérlek, fogadd el. Kérlek. Nincs apróbetűs rész. Tudod, itt a szerződés. Tudod, látod az egészet. Nincs apróbetűs rész. Aláírod, leveszem a gyűrűt a kezemről, felhúzom az ujjadra, palástomat rázadod. Helyzetileg az örökösömmé válsz, örökre, kész. Ha rossz gyerek leszel utána, akkor ez a veszteségem, tudod, lesz egy rossz gyerekem. De akkor is a gyerekem leszel. És ez olyan egyszerű, hogy ezzel szemben azt mondani, hogy húzzál bele is, ha nem sikerül majd a következő körben, ez még csak nem is vonzó. És ráadásul bibliai alap nincs is rá. És ugye én nem tudom, hogy...
Csak egy ember mutass, akinek sikerült. Csak egy
ember. Nem. Igen, tehát, hogy nem, ezt ezen a szinten nem játszhatjuk. És nagyon jó a... Nagyon jó a felvetés, ugye? Így van, tehát egy csomó mindent kihagytak a Bibliából. Ez is, erre is ugyanazt a kérdést kell feltennem. Tényleg kihagytak belőle? És hogyha igen, akkor honnan tudjuk? De nem, ez most csak a felelős kérdés. Mindjárt ki kell állnunk 10 000 ember elé, és mind a 10 000 azt fogja csinálni, amit mondunk nekik. Mit mondunk nekik? A Bibliából kihagytak valamit. És akkor 10 000 ember ilyen vissza. Honnan tudod? Olvastam. Hol? Egy könyvben. És ki írta azt a könyvet? Nem emlékszem. És igazat írt, és mi alapján írta, amit írt. Tehát, és most nem kötekszem, csak azt mondom, hogy ezt a kérdést úgy illik feltenni, és illik meg is válaszolni. Ugyanúgy fordítva, Sanyi, bögdösöd a könyvedet, ugye a Bibliát, milyen alapon csinálod? Milyen alap, és miért nem a Kámaszútrát, vagy nem tudom mit. Bocsánat. Miért nem azt bögdösöd? Akinek csak egy gondolat, 9 óra elmúlt, ha valakinek mennie kell, ne érezze magát bezárva, tudom, hogy emberek dolgoznak, úgyhogy nyissatok utat azoknak, akik menni akarnak. Nincs fekete lista, de ezt folytathatjuk még nyugodtan. A születésnél a lelkek hogyan kerülnek a földre? Megengeded Itza, hogy erre utána válaszoljak? Csak mert ez egy jó kérdés, csak most akkor teszünk egy varga betűt, lehet? Visszatérve ide, ugye, hogy honnan tudjuk, hogy a reinkarnáció igaz-e. Nagyon örültem, hogy itt voltál. Isten áldjon meg. Erre a kérdésre olyan választ kell tudnunk adni, ami a józan és jogos kritika próbáját kiállja. Tehát én azzal az elvárással fordulok a Biblia felé, hogy be kell tudnom bizonyítani, hogy a Biblia igaz, hogy az, ami most a kezünkben van, szöveg az, amit Isten eredetileg üzent nekünk, és hogyha ez a bizonyíték nem áll a rendelkezésemre, akkor valójában ez a könyv is csak egy a sok közül, ami valószínűleg sok információt tartalmaz Istenről, de nem az igazság. Tudnotok kell, hogy a Biblia magáról azt állítja, hogy az első betűtől az utolsóig az igazság. Tehát nem egy olyan könyv, ami tartalmaz igazságot, hanem a teljes, hiánytalan definíciója annak, amit az embernek tudnia kell a világról, Istenről és az életről. Most ez egy nagyon kemény kijelentés, mert hogyha ez tényleg így van, akkor innentől az egyenes és tiszta logika gondolkodásmódja szerint tudhatom, hogy ami ellentmond annak, amiről tudom, hogy igaz, az hamis, ugye? Ha tudom, hogy 1 + 1 az 2, akkor azonnal tudom, hogy nem 5. Habár nem bizonyítottam, hogy nem 5. Nem is kell, mert ha 2, akkor automatikusan nem 5. Tehát, hogyha igaz a Bibliáról, hogy az első betűtől az utolsóig Isten szava, és az van benne, hogy minden ember egyszer hal meg, és aztán ítélet következik, akkor automatikusan igaz, hogy nem születik újjá egy reinkarnációban. Úgyhogy, ha én azt merem mondani, hogy tízzer ember, hé, éljetek úgy, ahogy a Biblia mondja, akkor arra a kérdése, hogy miért, szeretnék tudni egy nagyon értelmes választ adni. És lehet, hogy a mai alkalom erre nem lesz elegendő, de húsvétkor kiküldtem egy levelet, amiben, ha átkattintotok, van ez a Végső válasz nyomán című hanganyag.
Én nem tudtam meghallgatni.
Igen, meghallgattad.
Mert hogy én mondtam neked múltkor, hogy az én e-mailemre is
küldjél. Ó, igen, tudom, bűnös vagyok. Úgy kell, hogy szerintem jelentkezz még egyszer. Nem komolyan, mert hogyha arra vársz, hogy én... Úgyhogy a következő, az egy kétórás előadás, amit olyan embereknek tartottunk, mint én, vagy bármelyikünk, többnyire kemény üzletemberek, akik ilyen keresők. Ez a csapat hívta meg a barátait, és vállalkozó ismerőseit, és azt várták tőlünk, hogy adjunk egy józan és értelmes magyarázatot arra, hogy miért hiszünk ebben. Kemény kérdésekkel a végén. Ilyen csodás, imádtam azt az alkalmat, és azt hiszem, hogy nagyon sok ilyen kérdésre választ ad. A Biblia egy út a sok közül, ugye? Igen. Ugyanott kell kezdenem, mint ahol az előbb. Tényleg így van? Vagy nem? Két alternatíva van, ugye? Három. Vagy egyáltalán nincs út a mennybe, vagy sok út van a mennybe, vagy csak egy út van a mennybe. Tehát egynél több út van, egy út van, vagy egyáltalán nincs út. Ez a három lehetőség van. És nagyon komoly választás a három közül választani, ugye? Mert ha nincs egyáltalán, akkor hedonizmusban kell élni, akkor ki kell használni ezt a 80 évet még, gyerünk, húzunk bele. Tudod, akkor bankrabló leszek valószínűleg, úgy lehet a leggyorsabban pénzhez jutni, és nem tudom, akkor... Vagy internetmarketinges, valami ilyesmi. Csak azt nem bírja a gyomrom. Így van, ezt ebben hiszek, tehát ilyen módon nincs különbség, de még ott van a választás. Egy út van a mennybe, és az oroszul, lengyelül, csehül is út, vagy több út van. És nagy különbség van a kettő között. Ha egy út van, akkor addig nem adom föl a keresést, amíg meg nem találtam azt az egyet. Ha sok út van, akkor azt mondom, hogy nekem is van egy utam. De nem vagyok benne, de lehet, hogy az nem az. Érted? Tehát, hogyha közben az az igazság, hogy csak egy út van, és én azzal a hittel, hogy csak valamilyen utad legyen, rendben vagyok, akkor nem keresek tovább, és lehet, hogy a végén, tudod, megyek az utamon, és befalazott kis izéhez jutok. Igen, most tudod, lehet, hogy neked van igazad. Ezen a ponton én csak azt mondom, hogy ez a három lehetőség van, és nekünk, gondolkodó embereknek egy megalapozott döntést kell hoznunk, amikor választunk ezek közül. És megmondom, hogy hogyan dönt a legtöbb ember. A legtöbb ember úgy dönt, hogy biztos sok út van, és ez a legkényelmesebb döntés. Tudod, miért döntenek így? Mert így kényelmes. Mert nekem is van már egy, és akkor én is sinem vagyok, nem kell tovább keresnem, nincs ez a macera itt az igazságkereséssel, nekem van egy utam, az enyém legalább olyan jó, mint a tiéd, neked legyen meg a tiéd, és így tovább. És megint most mondom vissza, a Biblia sajnos nem ad okot arra, hogy azt gondoljuk, hogy több út van, és hadd adjak megint egy verset János evangéliumából. Azt mondja, János 14:6, és Jézus így válaszolt, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Tehát a dolog úgy igaz, hogy rengeteg út van Jézushoz, de aztán az ajtó, az út, amin az atyához lehet jutni, az Jézus. Miért? Emiatt a jogi probléma miatt, hogy van egy valós bűne az emberiségnek, amely bűnt ki kellett fizetni. Se Gandhi nem tudta kifizetni, se Buddha nem tudta kifizetni. Úgyhogy ott áll valaki az ajtóban, és azt kérdi, hogy adósságlevél, mutatom, az nincs kifizetve. Hát itt van rajta Gandhi aláírása. Gandhinak 5 forintja volt, és azt se neked adta. Nem, nincs kifizetve. És az egyetlen elégséges fizetség az Jézus Krisztus váltságműve. Ezért csak egy út van. És megint ugye vissza kéne, hogy de hogy azért, mert a Bibliában benne van, ez miért igaz? És erre válasz az a hanganyag. Ott van egy teljes, és most is belekezdenék szívesen, csak nincs rá időnk. egy nagyon kis precíz bizonyítás arról, hogy honnan tudhatjuk mi, őszintén kereső emberek, hogy ez igaz. Megmondom, ha ma kiderülne, hogy a Biblia nem igaz, ugye te az igazságot keresve megcáfolhatatlan bizonyítékot kapnánk arra, hogy a Biblia nem igaz, akkor én tovább keresnék. Akkor abba hagynám a Biblia prédikálását. Akkor azt mondanám, hogy ez egy jó könyv, sokat segített, de nem az abszolút igazság. És én is keresek továbbra is. Mert nem akarok fanatikus lenni. Az egyetlen oka, miért ragaszkodom a Bibliához, az, hogy kiállta ezt a kritika próbáját. Én keményen jöttem a Bibliához. Azt mondtam, hogy figyelj, még egy maszlagot nem töltök le a torkomon. Ha valamit én hinni fogok, akkor csak azért, mert az igaz, mert megfelel a tényeknek, mert valós, mert tényleg így van. És én addig nem lettem hívő, amíg erre a kérdésre jó választ nem kaptam. Úgyhogy csak annyi, köszönöm a kérdést, jó kérdések. Ica, igen. Jogos. És itt megmondom, hogy az emberrel ki van tolva, a modern emberrel ki van tolva. Mégpedig azért van kitolva, mert az iskola rendszerünk elfelejtett megtanítani minket gondolkozni. Sőt, azt várják tőlünk, hogy ne gondolkozzunk, hanem magoljuk be, amit kell, és böfögjük vissza, és a másképp gondolkodó, az egyes, tudod? Kicsit egyszerűsítek. De azért érzem úgy sokszor, hogy mindenki azt magyaráz bele, amit akar, mert nincs meg a saját képességem arra, hogy egy önálló, felelős döntést hozzak. Én nem tudom elolvasni a Bibliát. Én nem tudom eldönteni, hogy mi van odaírva. Én nem vagyok egy értelmes ember, aki meg tudja különböztetni a jobb kezét a baltól. És mi olyanok vagyunk, de nagyon sok embernek az a válasza, hogy nem. Nem tudom, milyen kérdést tegyek fel. Nem tudom, hogy honnan tudhatom, hogy valami igaz-e vagy sem. És két tudományág foglalkozik ezzel. Az ismeretelmélet, a tudás tudásának a tudománya. Honnan tudhatjuk, amit tudunk, miből áll össze a tudás, mik az alapjai, hogyan működik, klasszikus logika, az ókori görögök foglalkoztak vele, ez egy nagyon valós tudomány, és a másik pedig a szövegértelmezés, a hermeneutika tudománya. Egy szöveg magyarázata egy idézőjelbe téve önző gonosz ember kezében lehet egy fegyver. Te, aki járatlan vagy, annak én beledumálom, hogy ez ezt jelenti. De ha csak az egyszerű szövegi verselemzés, emlékeztek? Mindenki gyűlölte. De az erről szólt. Magyarázd meg, olvasd el, és döntsd el, hogy mi van odaírva. Vedd észre, mi van odaírva. Amikor tanulsz egy vizsgára, nem az, hogy elolvasod egy szöveget, és megérted, hogy mi van odaírva. És te magad hozol egy döntést. Te magad ismered fel, hogy mi van odaírva. Ugye? És aztán jön valaki, és elkezdi mondani, hogy ez nem ezt jelenti, és akkor így nézel rá, ferdes szemmel, elolvasod még egyszer, és azt mondod, hogy figyelj barátom, nem tudom, hogy neked merre hajlik a kezed, valószínűleg magad felé, de mondhatsz, amit akarsz, de nem ez van írva. És nem áll így össze. Úgyhogy én ezen átmentem. Amikor én találkoztam a Bibliával, akkor egy olyan kis közösségben találkoztam vele, akik egy csomó mindent félre magyaráztak. De egy dolgot jól mondtak, azt mondták, hogy olvassam a Bibliát, abban van az igazság. És én azt mondtam, hogy jó, olvasom. És aztán mindig jöttem hozzájuk, hogy figyelj, tegnap, amit mondtál az üzeneten, én azt elolvastam, te ide nem ez van írva. És akkor haragudtak rám, és magyarázták, hogy miért van. De ott is nézd meg ott is, meg amott is. És ezt is értettem, hogy a Biblia nem egy helyen, itt sok helyen, meg kell nézni a többit is. Igaza van, abszolút. Mentem, megnéztem a többit, és azt mondtam, barátom, ez azt támasztja alá, amit én mondtam neked. De egyre inkább nem az van írva, amit te. És nem szerettek, és el is jöttem onnan, mert volt egy Biblia a kezemben, amit én olvastam. És én mondtam Istennek, hogy figyelj, én nem ezeknek az embereknek akarok tetszeni. Én nem egy közösségnek akarok megfelelni. Te előtted fogok állni egy nap. Légy szíves, magyarázd el, mi van ideírva. Kérj, magyarázd el! És persze aztán, ha találok egy közösséget, ahol mindenki így gondolkozik, mert egyedül nem bírom, kell a segítség, a tanítás, meg nem tudom. De én nem előttük áll. Egyedül leszek, amikor ott fogok állni előtted. És nem lesz mellettem se a pásztorom, se a... Sajnos a feleségem sem. Úgyhogy te mondd meg nekem, Uram. És pár hónapos hívőként arra jutottam, hogy innen el kell jönnöm, mert ezek a srácok amilyen aranyosak, nagyon aranyosak voltak, lelkesek, olyan hülyeséget beszéltek. És aztán kiskeresés után eljutottam ide, és megdöbbentő volt az élmény. A pásztor arról beszélt a színpadon, amit Isten titokban nekem kijelentett. Tehát volt egy imám délelőtt, olvastam a Bibliát, és megértettem valamit, és ilyen iszonyú lelkesítő volt, és csodás. Eljöttem a gyülibe, és a fickó, mintha ott lett volna, és olvasta volna a gondolataimat, elmondta, amire én jutottam. És azt mondtam, hogy ez az ember ugyanazt a Bibliát olvassa. És persze nagyon gyanakvóan, fél évig még mindig keménye. Hé, mit mondtál? Leírom. Oké, ezt hogy értetted? Oké. Holnap beszélünk. Megyek haza. Ez jónak tűnik. Ez is jónak tűnik. És így, és akkor, hé, van egy kérdésem. És akkor, és ez így nézett ki, és így kellett, hogy ki. Ha nem így néz ki, akkor nem veszem komolyan. És azóta is így élek. És most is azt mondom, hogy ha bebizonyosodna, hogy tévedtünk, akkor bocsánatot kéne, hogy kérjek, és azt kéne, hogy mondjam, hogy fiúk, nem ártottunk semmit egymásnak eddig, de csúszik a kuplunk, keressünk tovább. De most egyelőre ezt nem kell mondani, minden a helyén van. De az a nap, amikor megszűnik ez az elvárás, hogy én az igazságot akarom követni, és nem a vallásomat, az a nap lesz az, amikor elkezdődik a becsapottságom. Nem tudom, értitek-e? Onnantól elkezdem a saját váramat, a mi kis vallásunk várát építeni. Mi vagyunk itt a Biblia Szólegyház. Mi jobbak vagyunk, mint a többiek. Úgyhogy nekünk igazunk van, mindenki más téved. Itt nomini fili sancti. És már nem is vagyok a pályán. Már ott ülök a lelátón, és csak nézem a meccset. Csodás, hogy itt vagytok. Nagyon örülök. Mind a kettő. Gábor is. Milyen csoda. Az ember kiküld egy e-mailt, és eljöttetek. Milyen csodás. Komolyan. Nagyon örülök, hogy eljöttetek. Igen, mondj csak. Igen. Én azt hiszem, hogy a második világháború előtt Németországban a keresztényeknek föl kellett volna állniuk, és prédikálniuk kellett volna, hogy amit a nácizmus hirdet, nem igaz. Nem lázadóvá kellett volna válni, meg abbahagyni az adófizetést, ugye, ami tetszett volna, meg megpróbálni kivégezni Hitlert, vagy valami ilyesmi, hanem csak el kellett volna mondani az igazat. És ez a kötelességünk. Tehát, hogyha egy hatalom mondjuk azt, hogy a gonoszság határát súrolja, akkor nekünk keresztényeknek annyit kell tennünk, hogy beszélnünk kell az igazságról. Tehát mondjuk itt van, óvatos, merész témát érintek, itt van például az abortusz. Tehát most az abortusz az rendben van, vagy nincs rendben? És most én nem fogok, abortusz klinikákat robbantani, vagy nem tudom mit, de ha engem megkérdeznek, akkor el fogom mondani, hogy a Biblia mit tanít erről. És a hangomat fel fogom emelni, hogyha mondjuk most azon lennénk, hogy egy náci pártot fogunk megválasztani a következő kormánynak, akkor valószínűleg, amikor csak tehetném, mondanám, hogy emberek, magatoknál vagytok, nem látjátok, mi van mögötte? Nézd meg az alapját, és az alapja borzasztó. És persze most jó esélyünk van rá, hogy egy szocialista kormányt fogunk megválasztani, és nem politizálok, de ez egy liberális szocialista, egy demokratikus szocialista. Tehát mondjuk azt, hogy az alap elveit tekintve, mondjuk amit az elmúlt 4 évben csináltak, világos, igen.
Na de itt éppen most erről van szó, hogy mit mondok, és mit teszek.
Igen, de mondjuk azt, és ez egy nehéz kérdés. Azt hiszem, mindenkinek saját magának kell Isten előtt eldönteni, hogy hol van a határ, hogy föl kell emelnie a hangját. De mondjuk azt, hogy nem haladunk a népirtás felé, nem haladunk tehát a szélsőséges gonosz megnyilvánulásai nem várhatóak. Bármelyik pártól sem. És ezen a ponton én, tudod mit csinálok? Én imádkozom azért, hogy Isten adjon egy olyan vezetőséget ennek az országnak, amely a javára lesz az országnak. Én inkább azt mondom, hogy javára lesz az embereknek, és javára lesz a hívőknek. Javára lesz a hit ügyének, ami Nem a vallás ügye, hanem az élet ügye. Ugye? És itt van például Círus, Dániel könyvében, ugye? Egy gonosz ember volt. Úgy értem, ő volt, Babiloniának volt a királya, Círus. Ugye? Ő volt, mint egy Adolf Hitler. Isten őt használta arra, hogy megáldja a népét. Ő volt az, aki hazaengedte. Ő volt az? Igen. Ő volt az, aki hazaengedte. Ő volt Dániel jó barátja. És aztán a végén valahol egy istenfélő ember. Picit most bizonytalan vagyok, lehet, hogy keverem a neveket, de a lényeg az az, hogy én nézhetek Istenre úgy, hogy a te kezedben van a király szíve. És én benned bízhatom azért, hogy a királyt majd úgy irányítod, ahogy kell. És nézd meg, amikor Isten bajt hozott a zsidó népre, azért hozott rájuk bajt, mert olyan lázadóak voltak évtizedeken, évszázadokon keresztül, hogy azt mondta, hogy nem tudok más tenni veletek, meg kell, hogy fenyítselek. És elhozom az ellenséget, aki fegyverrel ront rátok, és fogságba visz titeket. Szerinted az élménye az embereknek mi volt? Biztos azt mondták, hogy az ördög támadott meg minket. Hol vagy Isten? Mire Isten azt mondja, hé fiúk, ezt én csinálom.